Sziasztok!
Ez itt a Mesélj Anyukám,
az Éva magazin minden hétfőn új adással jelentkező podcast műsora,
amelyben anyák mesélnek anyáknak
anyákat érintő témákról. Én Zubor Rozália vagyok.
Én Andrész Timi.
Én Véner Kovács Fanni.
Én pedig Lugosi Dóra.
Vágjunk is bele! Lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk.
Valószínűleg nincsen olyan kisgyermekes édesanya, akinek az estéi nem meseolvasással telnének. Így volt ezzel dr. László Tímea is.
Ám az ingatlan jogász édesanyja két kislánya után úgy érezte, hogy a meseírás neki is menne.
De miről vagy kiről szóljanak a mesék? Anya, hát rólunk! Így született meg az Olivia, Nono és Benny kutya mesekönyv, ami nem csak a lányokat, de azóta egyre több kisgyereket megbabonázott.
De hogy lesz valaki ingatlan jogászból mesekönyvíró? Miben változnak így a napok? Milyen érzés a lányoknak és Timinek is, hogy egyre több gyereknek olvassák már esténként szüleik, köztük mi is, az ő történeteiket? Erről mesél nekünk ma a szerző, dr. László Tímea.
5 év kihagyás után a nulláról nem lehet ügyfélkört úgy felépíteni, hogy akkor én elnézést kérek 10 és 3 között vagyok elérhető, hanem ugye mindenki tudja, hogy vagy nagyon csinál az ember valamit egy ilyen területen, vagy elmegy máshova az ügyfél. És igazából azt így elkönyveltem magamban, hogy a korábbi szisztémát én nem fogom csinálni semmelyik irodánál, sehol senkinek, az, hogy az egész életemet, gyerekeimet, mindent alárendeljem ennek az egésznek. Ez egy mesekönyv, és minden mesekönyv, mesék vannak benne, amiknek egy része a fantázián alapszik. Nyilván megtörtént eseményeken alapul, van mindegyikben sok-sok valóság, de azért egyik sem 100%-ban, és a házunk sem pont úgy néz ki, se kívül, se belül, mint ahogy a képeken, bár szerintem a külsőre azok nagyon jól sikerültek, úgyhogy abban úgy, ahogy van, átköltöznék, de viccet félretéve persze azért ez nem 100% valóság. Mert belefáradtam az esti költésbe, hogy én még ott hullafáradtan kitaláljam a történetet, és akkor innenkül kezdődött az, hogy na, akkor leírtam. És ez egy fordulópont volt. Onnantól kezdve, hogy egyszer megmutattam nekik, hogy itt van, kész van, leírtam, ez lesz a mai mese. Onnantól kezdve minden este várták, hogy akkor legyen egy újabb történet, és anya olvassa fel a telefonjából, akkor mondjuk a telefonban ugye pöntyögtem ezeket. Na, és akkor innen indult el ez a folyamat, hogy akkor csináljunk belőle egy könyvet.
Dóri, nektek is megvan a Timiéknek a könyve?
Nincs. Kocsiban amúgy kint van, hozhattam volna be.
Neked sincs
nekem
meg?
Sincsen.
Akkor te meséld el, hogy a lányoknak melyik a kedvence.
Fú, melyiket mondjam. Mert hogy mindegyikben valami más a kedvencük. Amúgy imádják lapozgatni. De még a Tomi is azt mondta, hogy hú, mennyire szép könyv, milyen szép könyvet kaptak. Ugye én Musvitra adtam oda a lányoknak. Úgyhogy viszonylag sokat nézegettük a Tomival. És hát Benny kutyát imádják. Szerintem amúgy az a kedvenc részük, mert hogy most, hogy terve van a költözés, meg ilyesmi, azt ígértem be nekik, hogy kaphattak egy kutyát.
Új.
Komolyan.
Aha. Mert én is szeretnék.
Fanny, az tényleg egy negyedik gyerek.
Uff. Tudom.
Jól átgondolnám.
Ez egy nagyon átgondolatlan döntés volt, de igazából már tök régóta mondjuk, hogyha 50 évesek leszünk, nem tudom miért 50 évesek, hogy miért pont az, akkor lesz majd kutyánk.
És akkor... De hát nagyon messze vagytok még az 50.
Tudom.
De azért már nagyok lesznek a gyerekek, és akkor már önálló nem intézik a kutya kérdést. Akkor nem csak a szülő nyakában van a felelősség. A kicsi gyereknél az a szívás, hogy tényleg plusz egy gyerek. De nagyobb a gyerek. De egyébként mi most jutottunk le arra a szintre, hogy az 5,5 éves Oliviát egészen a sarokig ég vissza kiengedem a kutyával.
Én is pont ezért, mert hogy én meg most ugyanígy, mondjuk abban az utcában, ahol lakunk, ott jönnek autók, tehát, hogy ott még ez ilyen paramami énem nem szívesen engedi el őket, még akkor sem, hogyha oda tényleg csak azok az emberek jönnek, akik ott laknak, szóval így tudják, hogy milyen a lakóközösség, hogy vannak gyerekek, hogy óvatosabban kell vezetni, de hát na, amikor először engeded el a gyerekedet, hogy akkor a tűz csapig meg vissza, de úgy élvezték, és most, ahol a kiszemelt álomházunk van, ott egy erdő van velünk szembe, és igazából egy olyan utcába lenne, ahol senki nem jár, tehát, hogy tényleg szinte senki, mert hogy akkor hozzánk jönnek valószínűleg, hogyha jön valaki. És akkor én is arra gondoltam, hogy ott van egy rét is nem messze, és hogy így lemehetnének együtt, és hogy a Tomi nagyon fél ettől, hogy adjunk egy kicsit nagyobb felelősséget a lányoknak, de én meg úgy érzem, hogy ők már annyira vágynak rá, meg így talán így kis lépésekbe kellene is így haladni, mert hogy azért ők is azért 5,5 évesek.
Inkább lassan. Az a nehéz később, hogy fenntartani ezt a lelkesedést, mert ugye az elején mindenki etetni, azon megy a vita, hogy ki etet, hogy ki adja oda a falatot, ki tegye a tányérba, ki simogat, ki rakja rá a pórást, ki fogja a pórást. Tehát ha ketten kimennek a nonóval, akkor az úgy néz ki, ez a sorokig meg visszasétáltatás, hogy 5-ig számolnak, hogy kinél van a póráz, aztán a másiknál lehet. Aztán megint 5-ig száll, és így mennek a sorokig meg vissza, hogy 1, 2, 3, és ez elég mókás. Hát, de ez igen. Elszáll, tehát tudom, hogy ez el fog szállni ez a lendület, és akkor marad a helyette majd ez a Olivia, kérlek, hogy előtt mit kiabban, csak a sorokig. Jó, nem? Jó, no, te ki vissza, ez nyilván eddig tart, de hát ugye onnantól meg már úgyis jön az a felelősségérzet. Szóval az elején ezt kialakítod, meg akkor utána maguktól tudják, és tudják azt is, igen. Hogy kivált szarban esik az eső, de menni kell, úgyhogy
igen. Én amúgy azt javasoltam, hogy először hörcsögük legyen, ezt vagy kicsit sajnálom, hogy belé ugyanem egy hörcsög.
Olivia is rettetesen szeretne egy hörcsögöt, úgyhogy múlt héten fogott meg egy pockot a kertben.
Tényleg?
Igen, de csináltam is olyan videót, mert teljesen extázisban voltak a gyerekek, hogy és most olyan viccesen jött ki a lépés, mert reggel megkérdezték apát, hogy van Olivia, hogy lehet egy hörcsögöm. Mondtam, hogy nem. Majd el van dolgozni. Kimentünk a kertbe, és ugye nálunk most minden fel van túrva, furva, mert építjük a kertet, még mindig, meg még egy darabig. És hát nem tudom szegény, hogy került oda hozzánk, hogy kiástuk a helyéről szegényt, vagy a fene se tudja, de Olivának olyan sas szeme van, hogy egyszer csak így mondja, hogy anya, nézd, hát ott szalad egy egér, egérnek néztük egyébként, én is azt hittem, hát ennyire értek hozzá. És akkor... meglátta, hát rohant. Utána bebújt egy ilyen kis lukba szegény állat, ugye ott nézett, hogy most akkor mi van. De olyan kis szelíd volt, hogy Olivia ott simogatta, babusgatta, addig babusgatta, hogy mire visszanéztem, már ott volt a kezébe, és mondja, hogy jó, hogy megtarthatjuk. És akkor nem, hát szépen, ez a családja van, várják otthon, stb. Na, de hát teljes olyan átélés volt, hogy mondtam, hogy jó, hát akkor valami átmeneti örömet azt így meg kell tartanunk magunknak, úgyhogy hoztam egy dobozt, beletettük, kapott plédet, kis dobozházat, almát szeletelve frissen, és akkor egy jó 2 órán keresztül a gyerekek azok, ez a hogyan foglald a gyereket kategória, ott álltak így doboz fölött, és hűvölték a pockot. Ja, mert egyébként kiraktam Instába a könyv oldalára, hogy most akkor ez egy egér vagy egy pocok, és hát elég gyorsan kiderült, hogy hát ez egy pocok. És akkor hát közben azért a férjem is, akkor, de már írtam neki, hogy csak hogy tudjon róla, hogy mi várja oda bent, hogy nem a lányhoz fogott egy pockot.
És ez benne lesz a következő mesekönyvben?
Nem tudom. Szerintem a következőben nem egyébként, de csak azért nem, mert annak már ugye megvan a megvan koncepciója, ott. Meg ugye abban már készülnek a történetek, szóval az már így összeállt. Bár még mindegyik könyvben szeretnék ugye különböző témák szerint meséket, és a következőben is kell, hogy valami állat történet legyen, ami elvileg a lovardás élethelyzetünk, mert oda elég gyakran kijárunk. De tehát akár még ki is lehetne cserélni, de szerintem egyelőre maradunk a lovardánál, aztán majd lehet, hogy egy későbbibe beletesszük.
Pont ez a jó szerintem a könyvedben, hogy amellett, hogy nagyon szép, színes illusztrációk vannak benne, amik szinte az egész lapot elfoglalják, ugye, hogy ilyen a gyerek számára szerintem ezek sokkal élvezhetőbbek, mint amiben így a fele-fele arányban
hát
van.
Korosztálytól függően. A mi gyerekeinknek.
Igen, hát a lányoknak igen, abszolút, igen. Ez nagyon-nagyon tetszett. Nekem azt tetszett nagyon, hogy annyira hétköznapi, de kedves, és akár hozzánk közel álló, tehát hogy ezek a dolgok velünk is, vagy események velünk is megtörténhetnek. És amúgy te kérdezted, Rozi, hogy melyik volt a lányoknak a kedvenc meséje? Hogy a koronavírusos mese például, az nagyon tetszett a lányoknak.
Pont az volt egyébként olyan megosztó, ráadásul az, amikor beszélgettem a baráti körbe arról, hogy egyáltalán helye van-e egy mesekönyvben egy olyan történetnek, ami arról szól, amivel egyébként mindenkinek már ugye a hócipője tele van, ha akarjuk, ha nem ugye a koronavírusra. És nagyon sok embert megkérdeztem erről, hogy mit szólnak hozzá, hogy akkor benne lesz a könyvben egy ilyen történet. Mert hogy nálunk ugye, hát most már kevésbé érdekes, de azért ugye, amikor ez az egész elkezdődött, akkor állandó napi téma volt, hogy most akkor miért történik, igen, mi történik, mivel jár ez az egész, mire kell odafigyelni, stb. És akkor én nagyon úgy éreztem, hogy hát erről muszáj beszélni, és nekik is könnyebb, hogyha vannak hozzájuk képek, és elmagyarázzuk, és tényleg megbeszéljük. De például nagyon sokan körülöttem azt mondták, hogy jaj, hát egész nap ezt hallgatjuk, egész nap ez a téma, és akkor ha még este is ezt kell olvasni lefekvéskor, hát az már úgy végképp sok lenne. De ennek ellenére a visszajelzések most így utólag mégiscsak azt igazolják, hogy szeretik, és főleg a gyerekek nagy érdeklődést mutatnak iránta, hogy ezt elolvassák, úgyhogy...
Nálunk is egyébként ez a két kórházas sztori megy, vagyis ez igen, nem kórházas, hanem a koronavírus, meg a pillangós vérvétel. Igen. Kb. Mert... másfél hónapig minden nap el kellett olvasni az Emmának, és úgy, hogy először csak onnan, hogy a kórházban vannak, aztán utána még egyszer az elejéről, tehát hogy megvolt ennek a módszere.
Egyébként igen, a gyerekek a mesékben imádják a drámát.
Igen.
És már az én másfél éves kisfiamon is észreveszem, hogy például Boribó mesét onnantól lehet olvasni, a könyvnek attól a részétől, amikor felborul az autóval, ahol a dráma van, és mindig ugyanoda lapoz.
Lakció része.
Igen, igen, és mindig ugyanoda lapoz, és mondja, hogy au, brühü, baleset történt vele.
Amúgy ez
biztos ezért.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert hogy milyen érdekes tényleg, hogy hogy a fiúk meg a lányok mit szeretnek, hogy a lányok rögtön a korcsolyázós résznél azt a fülvédőset mesél, a fülvédőset, mert ott van valami divatos kiegészítő. De nálunk is például Zsombinak van egy tűzoltós autója, ami ilyen hangokat ad ki, minden laphoz van egy hang. És azt hozza állandóan, és hogy... ott is van, hogy eloltják a tüzet, és akkor tapsolni kell a végén, és akkor ezt a kettőt kell nyomogatni. Eloltják a tüzet, tapsolunk, és hogy megoldódott a probléma. Igen. És hogy annyira tudja ő is, hogy így csinálja, hogy eloltják a tüzet, hogy így... és akkor végén tapsol, hogy ez az megoldott. Tehát, hogy annyira mást keres egy kisfiú egy történetben, ugye az izgalmat meg a kalandot. A lányok meg tényleg ők annyira tudnak azonosulni ezzel a mesekönyvvel most, hogy tényleg szerintem nálunk is az egyik top favorit lett. Én mostanában sokszor kimaradok így az esti mesékből, hogyha délután olvasunk, ha Zsombi alszik, akkor tudnak ők így odajönni hozzám, mert extra féltékeny a Zsombi. Szóval, hogy így nem lehet akkor így a lányokkal leülni és csak velük olvasni, mert akkor odajön, és akkor így mindent így leszed meg szétszed, hogy anya az enyém. Úgyhogy a Tomi szokott nekik este olvasni, de ő nagyon élvezi. Tehát, hogy ő nem tudom már hányszor elmondta, hogy milyen szép mesekönyv is, mennyire jó, és hogy olyan, mint hogyha így kicsit így magunkról is olvasna, úgyhogy nálunk igen. Nagyon-nagyon betalált.
Igazából pont ez volt a cél ugye az egésszel, hogy mi úgy annyira nem tudtunk azonosulni nagyon sok könyvvel, illetve nálunk egy nagy favorit volt még a mai napig az Anna Peti történetek, igen. És ezért is maga azok a méretarányok, illetve ugye a rajz arányok át lettek emelve, mert egész egyszerűen az vált be. Tehát mi azt láttuk, hogy az tetszik, az működik.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez tudatos volt-e?
Vagy igen, nem? Ez a része, igen, abszolút. Uh-huh. Tehát, hogy annyira a történetek ugye teljesen mások, tehát azt nem lehet igazából összehasonlítani, mert egyrészt ugye hosszabbak is a szövegek, tehát nem annyira a kis nagyon picike korosztálynak, hanem egy picit hosszabban vannak, picit összetettebb mondatokkal, de mégis azért megtartva ugye annak az egyszerűségét. Viszont a képarányok azok tényleg, mivel annyira jól működtek, igen. Ott, és láttuk azt, hogy ezt szeretik, ezt könnyen befogadják, ezért én azt gondoltam, hogy akkor ami jól működik, azt mindig kell, akkor valahogy tovább is, akkor ezt tegyük bele. Viszont ugye a színskálán, meg a grafikáknak a stílusán, azokat meg ugye teljesen egy új lapra helyeztük, mert Azt én nagyon szerettem volna, hogyha olyan dolgok köszönnek vissza, amik a mi mai, mostani életünkben is ugye megtalálhatóak, ezek a kiegészítők, ezek a plüssök, a lakberendezési dolgok, tehát minden olyan dolog, amivel a napjainknak a gyerekei azért elég nagy számban találkoznak.
Igen, és arra is rájöttünk a lányokkal, hogy a te kislányaidnak a szobájában ugyanolyan játéktároló van, mint az én kislányaimnak, ez a balerinás játéktároló. Azt azonnal kiszúrták, és hogy anya, nézd, neki is olyan van, és ez ilyen extra földön túli élmény volt nekik, hogy léteznek valahol olyan kislányok, akiknek ugyanolyan játéktárolójuk van.
Igen, a kiskonyha szokott ilyen lenni, mert ugye a kiskonyha azért az nagyon sok helyen látom, hogy visszaköszön, ugye ez fiúknál is, lányoknál is. Illetve még egy szempont volt ugye az, hogy hát mi alapvetően egy lányos család vagyunk, hát ugye két kislányjal megállva, plusz egy beni kutyával, aki azért javít egy kicsit az ivararányokon, de azért mégsem ugyanaz nyilván, mint hogyha lenne egy fiú a csapatba. És hát ugye a történeteknél, amikor ezt én válogattam össze, akkor azért ez egy elég nagy kihívás volt, hogy mi az, ami lányokon keresztül ugyan, de mégis egy fiúnak is felkelti az érdeklődését, és neki is izgalmas lesz. Úgyhogy ezért is van az, hogy most már a webes meséknél is, amiket teszek fel a netre, próbáljuk úgy kibalanszírozni az egészet, hogy a fiúsítás az úgy meglegyen benne. Ezért is vannak ott most elég sok ilyen darús, meg egyéb történet, hogy bár lánya szereplő a képen, de hát maga a történés az mégiscsak egy munkagéphez kötődik, és akkor így egy fiúnak is talán izgalmas lehet.
Na, leteszteljük.
Én nem tudtam, hogy ennyire a saját életetekre épül ez a mesekönyv, hogy például még a játéktároló is ugyanaz a mesekönyvben, ami az életben, hogy ettől nem félsz, hogy ennek lehet valamilyen, nem tudom, valamilyen negatív visszacsapódása később?
Nem gondolom azt, hogy lenne, illetve nyilván erre nem tudok egy adekvát nemet válaszolni, de igazából az, hogy ennek később milyen felhangja, visszhangja lesz, azt gondolom, hogy több dolgon is múlik, de leginkább bízok saját magamban, saját szülői minőségemben, abban a kapcsolatban, amit én kialakítok a saját gyerekeimmel, abban a szeretetben, abban a bizalomban, ami közöttünk van, és ez vonatkozik mindenfajta megjelenésre is, nem csak a mesekönyvre, mert a mesekönyv az ugye az egy dolog, de hát ugye sokkal széleskörűbb ma már a gyerekeknek a megjelenése mindenfajta platformon nagyon sokaknál, és most eléggé sokszor kapott ez visszhangot, hogy milyen következmények várhatók ettől az egésztől, de szerintem egy arany középutat követve, hogyha most függetlenítjük ezt az egész dolgot attól, hogy ki jeleníti meg a gyerekét, és ki nem, ha csak egy átlag felhasználót nézünk, akkor szerintem a legfontosabb az maga a tudatos felhasználás mindenkinél, független attól, hogy van-e mesekönyve, vagy nincs, hogy használja-e üzleti célra a social médiát, vagy nem, hanem csak egy átlag felhasználó, egy átlag anyuka, vagy bárki, akárki, aki ilyen felhasználó, szerintem a legfontosabb, hogy kezelje ezt tudatosan, és saját maga húzza meg azokat a határokat a gyerekeknél, amit saját magával szemben is meghúzna, és ugyanazt a tiszteletet adja meg, ugyanazt a szempontrendszert kövesse, és azt gondolom, hogy akkor ebben az esetben tudunk olyan felelősséggel mérlegelni és megjeleníteni gyerekeket, hogy később senkinek ne legyen belőle problémája.
Igen, meg az Anna Peti Gergő könyvekbe, mert ugye most ezzel húzunk gyakorlatilag párhuzamot, mert ugye ott is az a sztori, hogy azt hiszem, ahogy nagy lett Anna, vagy nem is tudom, és így tudatosult benne, hogy ő van ezekben a történetekben, meg gyerekek, nem tudom, százezreinek olvassák az ő történeteiket, állítólag ő jelezte így az anyukájának, hogy hát ez neki így nem tetszik, hogy így róla olvas az egész ország, de hogy ugye azért náluk az volt, hogy ott a könyvben, a történetek végén még volt egy fotó is, hogy akkor tessék, ez tényleg megtörtént, és fotóval dokumentálta is, meg is mutatta, szóval, hogy szerintem az azért úgy eléggé rátette egy lapáttal, mondjuk a ti esetetekben, meg egyébként, tehát az, hogy van egy farsangi történet, hát mindenkinek van egy farsangi története, és az annyira nem ilyen extra, vagy nem is tudom.
Meg én úgy gondolom, hogy azért az, hogy egy illusztrált kislányt látnak a könyvben az olvasók, és tényleg van egy ilyen, akár minden családban megtörténhet egy ilyen történet, tehát, hogy tényleg azért is jó ez a mesekönyv, meg azért jók ezek a mesekönyvek, mert hogy magára ismerhet az ember, meg a gyerek is tud vele azonosulni. Szóval én is azt gondolom, hogy ennek igazából hátulütője úgy nem lehet. Annyi, hogyha nem tudom, hogy itt az Anna Petinél mi volt, hogyha gyereknek ez mondjuk kellemetlen, bár az Anna Peti is annyira kedves történeteket tartalmaz, hogy én se tudom elképzelni, hogy mondtad is, hogy például x év múlva a lányok odajönnek hozzám, és azt mondják, hogy hú, anya, ez a kreatív kép, amikor fekszünk a földön, és akkor te oda tettél mindenféle kis nem tudom mit, most nem tudok így most konkrétumot mondani, de hogy az a kép, amit te fotóztál rólunk, az tök ciki. Mert hogy nyilván az ember figyel arra, vagy hát, hogyha tudatosan használja a közösségi médiát, akkor próbál figyelni arra, hogy olyan kép kerüljön fel a gyermekéről, ami nem rossz színben tünteti fel. És ugye vannak szerintem ennek ilyen szabályai is, hogy hisztiző gyereket, vagy kiszolgáltatott helyzetben lévő gyereket, ugye ne tegyünk fel, ne osszunk meg. Én most már azért arra is nagyon figyelek, hogy tényleg így olyan helyzetben ne örökítsem meg őket, vagy ne osszam meg az ő életüknek a pillanatait, amiről tudom, hogy az most egy olyan pillanat, ami lehet, hogy nekem aranyos, meg sokaknak aranyos lenne, de nem kell mindent megmutatni másoknak azért, hogy
hát nem is kell mindent megmutatni másoknak. Tehát, hogy tudod, hogy mi az a pont, ameddig még ez így belefér, és olyan.
És hát azért azt adjuk, hogy minden szülő a gyereknek a legjobbat akarja, és a legjobb szívvel, lélekkel cselekszik, akármit is csinál. És azt gondolom, hogy ez a megjelenítésre is igaz, hogy mielőtt bármit kitenne bárhova, felelősséggel mérlegel.
Így van. Azt hiszem, ezt akartam kihozni.
Tudod, hogy tisztában vagyunk mindannyian a keretekkel, hogy azok hol húzódnak meg, mindenki meghúzza ezeket józanul, racionálisan. Egyre mi magunk is szerintem fejlődve a social media fejlődésével, tehát ahogy alakul ennek az egésznek a kultúrája, az internetes világ kultúrája, ugyanúgy válunk mi is egyre tudatosabb és professzionálisabb felhasználókká, és hát azt gondolom, hogy ha elég ügyesek vagyunk ebben, akkor ezt fogjuk továbbadni majd a mi gyerekeinknek is, mert ma már, tehát én nem nagyon hiszek a szélsőségekben semmilyen téren, legyen ez akár az étkezés, akár az internet, vagy a tévé, vagy bármilyen digitális dolog használata. Tehát szóval sokkal fontosabb őket is tudatos felhasználóvá tenni, és megtanítani azt, hogy hogyan kell kezelni ezeket a dolgokat. Eleve képmutatás lenne azt mondani, hogy akkor ő nem lehet jelen sehol, semmilyen felületen, amikor én magam is jelen vagyok gyakorlatilag mindenhol. Úgyhogy inkább arra helyeznénk a hangsúlyt, hogy hogyan kell ezt jól csinálni, hogyan kell ennek felismerni a veszélyeit, hogyan kell odafigyelni bizonyos jelekre, a külső világból érkező megkeresésekre, megszólításokra és minden egyébre, hogy ő képes legyen, hogy rendelkezzen később azzal a tudással, tapasztalattal, hogy felismerje ezeket a helyzeteket, és el tudja kerülni. Úgyhogy...
Mese közben.
Közben egy pornófilmet forgatunk a háttérben. De egyébként van olyan történet, amit azért ahhoz, hogy mondjuk ilyen könyvbe való vagy könyvbe illő legyen, kicsit átírtál, hogy gondolom nem egy az egyben.
Én azt szoktam mondani, hogy azért ez egy mesekönyv, és minden mesekönyv, mesék vannak benne, amiknek egy része a fantázián alapszik, nyilván megtörtént eseményeken alapul, van mindegyikben sok-sok valóság, de azért egyik sem 100%-ban, és a házunk sem pont úgy néz ki, se kívül, se belül, mint ahogy a képeken, bár szerintem a külső rajzok nagyon jól sikerültek, úgyhogy abban úgy, ahogy van, átköltöznék, de viccet félretéve, persze azért ez nem 100% valóság. Mint ahogy emellett ugye betekintést engedünk a blogon az életünkbe azért, hogy valós arcok társuljanak ezekhez a mesékhez, mert mi a saját gyerekeinknél is látjuk, hogy egészen más, hogy viszonyulnak egy-egy olyan történethez, amihez igazi arcokat tudnak kapcsolni. Sokkal jobban felkelti az érdeklődésüket. És azért ugye ott adunk egy képet, megosztunk történeteket, de azért alapvetően azt gondolom, hogy mindenki, aki ebben a világban benne van, és ad magából történeteket, képeket,
fotókat, videókat, bármit, az pontosan tudja, hogy a többieknél, amit lát, az sem a teljes életük igazából. Egyébként az egész gyerekekkel való szereplés, vagy gyerekek szerepeltetése, ez, ami ugye kevésbé látszik kívülről, hogy ez nagyon sokszor nem egy ilyen szigorúan előre eldöntött, megtervezett dolog, mert hiszen ők pont ugyanolyan egyéniségek, mint mi vagyunk, ugyanolyan akarattal, sőt, sokkal nagyobbal, meg elképzelésekkel. Tehát nem tudom, hogy ez nálatok hogy szokott alakulni, de egész egyszerűen az van, hogy amennyiben ők partnerek, legyen ez egy fénykép, videó, bármi elkészítésében, akkor olyan örömmel és lelkesedéssel lehet ezeket megcsinálni. Igen. Más napokon, máskor ez egész egyszerűen nem is tud megvalósulni. Tehát nem lehet ezt egy olyan szigorúan vett forgatókönyv szerint csinálni és tervezni, mint ahogy egy felnőtt tervezi a tartalmait, a képeit, meg úgy minden egyebet. És ezért szerintem ők maguk is alakítanak ezen az egészen, hogy ők mikor, hogy és mennyit fognak szerepelni, vagy mennyit szeretnének. Szerintem az mindannyiunknál egy értelemszerű dolog, hogy amikor ők nem akarnak, akkor nem fognak, és nem is lehet ezt erőltetni. Meg szerintem nagyon sok különbség van a gyerekek között is habitusban, hogy van, aki ezt kifejezetten szereti, élvezi, örömet okoz, van, aki egyáltalán nem, és elzárkózik, és akkor...
Meg hangulatfüggő, és igen, abszolút nálunk is ugyanúgy, mint ahogy mondjuk, ha magunkról készítünk egy fotót. Tehát nálunk például az egyik kislányom, hogyha így nincs kedve, akkor egy normál családi fotón is pofákat vág. Igen.
De szerintem még tapasztalja egy jó kis családi fotózás alkalmával, hogy az is mekkora kihívást jelent, hogy egy sima egy darab családi kép elkészüljön, nem hogy egy ilyen speciális tartalom. Úgyhogy...
Egyébként maga a folyamat hogy zajlott? Mert ugye a bevezetőben mondtuk, hogy te ingatlan jogász voltál.
Igen.
És azért ez egy elég nagy váltás ingatlan jogászból mesekönyvírónak lenni. És pont így, hogy a kislányaidról írsz, meg így a ti életetekről, hogy ez hogy volt, hogy először esténként csak elkezdtél magatokról mesélni, és akkor nem tudom, azt mondták, hogy fú, anya, ez tök jó, vagy egy, hogy indult ez az egész?
Igen, hát azért ugye a folyamat az elején nem volt annyira egyszerű, hogy átváltsunk egy csettintésre, mert azért ezzel én nagyon sokat örlöttem magamba az utolsó egy évben, amikor ugye eljön az a bizonyos időszak, hogy letelik a gyergyes, stb., és akkor az egész család és társaság körülötted már neked szegezi a kérdést hónapokkal jó előre, hogy akkor mi is várható ezután. Folyamatosan feltett kérdés ilyenkor, és hát ez nálunk sem volt másképpen. De azért bennem ez már érlelődött egy ideje, hogy nem biztos, hogy a korábbi utat akarom járni, aminek igazából nagyon triviális oka volt. Ahogy és amiként én dolgoztam korábban ingatlan szakjogászként egy ügyvédi irodánál, a mi munkaidőnk, meg a munkamorálunk az abszolút abból állt, hogy látástól Mikulásig, és karácsonykor, szenteste, és szilveszterkor, és igazából bármikor, amikor az ügyfél szeretné. És ez így nagyon sikeres volt, és nagyon jó volt, és egyébként nagyon-nagyon szerettem csinálni. De azt is be kell látni, hogy 5 év kihagyás után a nulláról nem lehet ügyfélkört úgy felépíteni, hogy akkor én elnézést kérek, 10 és 3 között vagyok elérhető, hanem ugye mindenki tudja, hogy vagy nagyon csinál az ember valamit egy ilyen területen, vagy elmegy máshova az ügyfél. És igazából azt így elkönyveltem magamban, hogy a korábbi szisztémát én nem fogom csinálni semmelyik irodánál, sehol senkinek, az, hogy az egész életemet, gyerekeimet, mindent alárendeljem ennek az egésznek. Korábban egyébként máshogy gondoltam. Tehát, hogy én nagyon-nagyon eltökélten csináltam a munkámat, és azt gondoltam, hogy ez menni fog ugyanúgy a gyerekekkel, de be kell látni, hogy nem. És amikor ezt így eldöntöttem, akkor már így egy olyan ilyen szabadság lett úrá rajtam, hogy akkor innentől kezdve jöhet bármi gyakorlatilag. És a mese az meg úgy jött, hogy hát Rozinak ezt meséltem korábban, hogy az én gyerekeim bizony nem ültek le egy mesekönyv mellé. Tehát, hogy ők nem voltak azok a mesekönyv szerető gyerekek. Bármennyire is szerettem volna, hogy mi meséljünk, de hát nem igazán fogta meg őket. Egyedül a saját történetek voltak azok, ugye a legtöbb gyerek ezt nagyon szereti hallgatni, hogy mi volt, amikor ő kicsi volt, mi történt vele, mit csináltak, tehát a napi eseményeknek a feldolgozása ugye az egy nagyon jó kis folyamat, mert segít nekik, hogy elhelyezzék a dolgokat magukba, meg helyre tegyék. És ez nálunk is működött, és olyannyira működött, hogy belefáradtam az esti költésbe, hogy én még ott hullafáradtan kitaláljam a történetet, és akkor innen kezdődött az, hogy na, akkor leírtam. És ez egy fordulópont volt. Onnantól kezdve, hogy egyszer megmutattam nekik, hogy itt van, kész van, leírtam, ez lesz a mai mese. Onnantól kezdve minden este várták, hogy akkor legyen egy újabb történet, és anya olvassa fel a telefonjából, akkor mondjuk a telefonban ugye pöntyögtem ezeket. És a baráti körbe, akiknek ugye ezeket így elküldözgettem, ismerősök, kisgyerekesek, mindenki teljesen odáig volt meg vissza, hogy jaj, hát ez tök jó, hogy akkor náluk is ez lesz az esti mese. Na, és akkor innen indult el ez a folyamat, hogy akkor csináljunk belőle egy könyvet.
De például úgy, hogy minden, mondjuk hétfőtől vasárnapig minden nap leírtad az aznapi történéseket?
Nem, ez eléggé össze-vissza zajlott, mert volt, tehát hogy amikor én tudok írni, és van időm, akkor leírok egymás után több történetet is, kettőt, hármat, négyet akár. Valamikor meg két napig lehetőségem sincsen a laptop elé ülni, tehát örülök, hogyha nem tudom a számlát, átutalom a telefonomon, úgyhogy ez igazából nagyon hektikus, nincs ilyen menetrendünk, főleg ugye amióta bezártak az óvik, azóta teljes káosz. De általában így szokott lenni, hogy vagy nagyon visszalendület, és akkor nagyon sok mindent tudok egyszerre alkotni, vagy pedig otthon tűzoltok, és örülünk, hogy túlélünk, napok vannak.
És akkor még a mai napig nálatok az esti mese a lányoknak saját magukról szól?
Nem mindig, nagyon változó most már. Tehát, hogyha a saját magukról, akkor hát ugye mi a könyv még egy jelent meg, nyilván azt mi már oda-vissza tudjuk, tehát nekik ez már annyira nem izgalmas.
Jó, mi is.
Úgyhogy hogy ha róluk mesélek, akkor mindig olyan történt, ami vagy ilyen emlékidéző, azokat nagyon szeretik, kifejezetten régebbieket, amikor picik voltak, amikor babák voltak, vagy a különböző találkozások olyan emberekkel, akikkel mondjuk ritkán találkozunk, vagy nagyon sokszor, ugye most az érzékenyítés az nagyon közel áll hozzám, és elég sokszor szoktam olyan történetet mesélni, vagy olyan képet megmutatni, ahol szeretném, hogyha egy picit bele tudnának helyezkedni annak a másik gyerkőcnek a nézőpontjába, és erre nagyon fogékonyak. És ezért is mentem most a második könyvvel az érzékenyítés irányába, mert azt látom, hogy gyerekkorban igazából nem az van, hogy nekünk kell érzékenyíteni a gyerekeket szerintem, hanem pontosan inkább meg kellene őrizni az ő természetes érzékenységüket az iránt, hogy mások ugyanolyanok, mint mi, attól, amikor valamiben mások. Mert ez bennük alapesetben is így van. Tehát valamiért ez később alakul át, és felnőtt korban változik meg ez az egész dolog, hogy az emberek kirekesztőek, meg nem elfogadóak másokkal szemben. A gyerekeknél én pont az ellenkezőjét látom. Tehát igazából én most úgy érzem, hogy a mi feladatunk, és a meséknek is a feladata, majd amik ezek után következnek a folytatásban, az nem az, hogy elmagyarázzuk azt, hogy valaki egyenértékű velünk azért, mert valamiben más, hanem pont, hogy megerősítsük a gyerekeknek azt a fajta alapvető, természetes hozzáállását másokhoz, hogy ők ugyanolyanok. Tehát amikor mutattam neki nemrég egy kislányt, akit ugyanúgy hívnak, mint Olíviát, ő is Olívia, akkor miután beszélgettünk róla, ő egészen más, hogy idézte fel az elhangzottakat, és egészen más dolgokat jegyzett meg, és a sorrend is teljesen más volt az ő szemében, és ő felsorolta, hogy fontossági sorrendben, hogy őt is Olíviának hívják, neki is barna haja van, neki is hosszú a haja, de neki kék a szeme. Tehát, hogy, és akkor ilyenkor mindig újra rácsodálkozom, hogy ők mennyivel másabban és sokkal jobban kezelik ezeket a dolgokat, mint mi. Úgyhogy nagyon szeretném, hogy majd ez egyrészt meg is maradjon így náluk, mert ez lenne a jó, hogyha mindenkinél ez így meg tudna maradni. És hát, hogyha minél több gyerekhöz az eljuthatna majd a folytatásban ez a fajta szemlélet.
Egyébként az első könyvben a 10+1 történetet mi alapján választottad ki, és a második könyvnél ez hogy változott?
Igen, említetted az elején, hogy valamilyen struktúra alapján húzott fel őket.
Igen, tehát az elsőnél alapvetően két szempont volt, sőt, igazából három. Az egyik az, hogy szerettem volna, hogy témakörönként mindenféle területről legyen mese. Tehát én ezt így magamban nagyjából összegeztem, hogy mik azok az általános dolgok, amikből mindegyikből szeretnék beemelni egyet. Ugye ilyenek voltak, hogy legyen valami, ami az állatok szeretete, állatokról
való gondoskodás, felelősségérzet. Legyen valami, ami az egészség megőrzés, tehát lehet ez bármi, gyógyszerszedés, kórházi történet, stb. Tehát valami ebből a témakörből. És akkor itt szépen összeállítottam egy ilyen 10-es csomagot, hogy akkor mi az, amit szeretnék berakni, és akkor minden már meglévő mese közül gyakorlatilag beemeltem egyet-egyet, és hát azért lett a 10+1, mert a koronavírus ugye ráadásként érkezett ehhez az egész mesekönyvhöz, illetve hát a koronavírussal kapcsolatban még volt egy olyan bizonytalanság is, hogy hát jön az oltás, mindenkit beoltanak, túl leszünk rajta, megszűnik ez az egész probléma, és lehet, hogy egy 3 évvel későbbi utánnyomásban már abszolút nincs is ennek helye, és akkor egész egyszerűen kivesszük a könyvből. Egyébként már most egy picit meghaladtuk a könyv záró mondatát, mert hogy ott úgy zárjuk a történetet, hogy és hamarosan lesz oltás, ami ugye megoldja ezt. Most még már kész itt az oltás, és már ugye folyamatban van a beoltottságnak a elérése, úgyhogy lehet, hogy egy utánnyomásnál már egy mondatot kapásból ki kell cserélni benne. De lényeg az, hogy szerettem volna mindenhonnan berakni egy történetet. A másik szempont volt az évszakos megfeleltetés, hogy legyen téli történet, legyen nyári, legyen őszi-tavaszi benne, illetve még ugye a fiús szempont, hogy legyenek olyan történetek, ami abszolút uniszex és mind a két nem számára szórakoztató. A második könyvnél pedig maga a koncepció az marad ugyanez, hogy minden területről legyenek mesék. Az évszakokat egy kicsit háttérbe soroltam, amiatt, hogy előre került az, hogy az érzékenyítő mesék azok olyan fajsúlyos szerepet kapjanak a könyvben, ami megadja az egész kötetnek a jellegét. Úgyhogy így megyünk tovább. A nagy utazásos helyett egyébként az lett volna a folytatás, de azt most így úgy éreztem, hogy nem itt van az ideje. Nem utazunk sehova, nem megy senki sehova, úgyhogy itt vagyunk egymásnak, és egymással kell jól lennünk, és jól foglalkoznunk.
Én mindig elmondom, amikor erről beszélünk, hogy én annyira imádom, hogy nincs benne ilyen, tudjátok, ez a klasszikus karácsonyi, klasszikus húsvéti, hanem hogy így érintjük azokat az időszakokat, de hogy nem tudom, a karácsonyi időszakokat egy korcsolyás mesével. Szóval, hogy én ezt nagyon szeretem, hogy így válogattad ki. Bár tudom, hogy húsvét is a terveztél.
Igen, azzal terveztem, de helyette ugye most a weboldalra kikerült végül is egy húsvéti mese, és a folytatásban is, ha minden jól megy, akkor benne lesz a karácsony, de az is egy picit inkább a szeretet, illetve az egymás felé fordulásnak a hangsúlyozásával. Tehát nem annyira az ünnep oldaláról akarom azt sem megközelíteni, tehát hát az egész szellemiség ez most más lesz. Az első könyv az rólunk szólt, a második könyv az meg szeretném majd picit arról szólni, hogy akkor most hogyan adjunk mi másoknak.
És online ilyen e-book formájában, vagy hogy van?
Pont a héten beszéltem erről valakivel, mert egyébként most nagyon gondolkodom rajta, hogy érdemes a mesekönyvet megcsinálni így. Ez ugyanolyan megosztó, mint a koronavírusos mese. Tehát egy teljesen más visszajelzéseket kapok. Megmondom őszintén, hogy mi nem. Tehát mi a gyerekekkel csak nyomtatott, kézzel fogható könyveket olvasunk.
Mi is.
És a legtöbb ismerősömtől is ezt hallom. Ugyanakkor meg mégis azért sokan mondják, hogy hát változik a világ, haladunk, ebbe az irányba fogunk majd menni, és hogy érdemes lenne, úgyhogy lehet, hogy egy szavazást kellene indítanom erről az egészről, hogy érdemes-e megcsinálni, mert akkor persze ez ilyen jövő, és akkor nekünk is lesz belőle e-book is, de hát egyről azt tapasztaltam, hogy nem akkora nagy rá az igény.
Hát igen, az is szerintem az a fontos, mert hogy nekem a meseolvasás az egy klasszikus érték, vagy hogy könyvből tudást átadni a gyerekeknek, az nekem valahogy olyan klasszikus, és hogy nekem több fontos az, hogy kézzel fogható legyen, és akár mondjuk ahhoz a tárgyhoz valamilyen érzelem kapcsolódjon, mint mondjuk egy e-book. Nekem is van e-book olvasóm, és amikor dolgoztam, akkor a metron tök jól jött, hogy nem kellett a vastag könyveket cipelni, hanem akár 3 könyv is ott volt benne. De nem tudom elképzelni, hogy a gyerekemnek...
Én se. Nekem is van e-bookom, és van rajta nem tudom 50-valahány könyv, és mégis újra meg újra a könyvesboltba, meg a könyvrendelés felé.
Van annak egy olyan varázsa, az illat, az a tapintás, az az élmény, amit az igazi könyvvel szerintem. A könyvet szerető emberek azok nem fogják elengedni ezt a fajta élményt, amit egy kézzel fogható.
Illetve most eszembe jutott még valami, nálunk most felkerültek a nagymamától az én, illetve a testvéremnek a régi mesekönyvei, és hogy ahogy így lapozgatom, és látom benne a lapeltépéseket, meg az összefirkálásokat, és hogy annyira feljönnek bennem ilyen gyerekkori történetek, hogy én nagyon vigyáztam mindig a könyvekre, de a húgom meg második gyerekként ilyen tombolós volt, és hogy telefirkálta a lapot, meg beleírta a nevét, és akkor ezen veszekedtünk, hogy ez az ő könyve, vagy az én könyvem, mert hogy közös könyv volt, és hogy ezt nem tudom elképzelni, hogy ugye egy e-formátumban akkor nem lesznek ilyen emlékei a gyerekeknek, és nekem ezek nagyon-nagyon fontosak.
Egyébként nálunk is el vannak rakva, anyukám nagyon gondosan elcsomagolta, nem csak könyveket, hanem mindenfajta játékot, és amikor én elhoztam a padlásról tőlük a könyvekkel együtt, és kicsomagoltam, akkor még az illatuk is az a, igen, nem tudom leírni, igen, szavakkal azt az illatot, amit az a csomag árasztott, de abban úgy benne volt minden. Tehát azok úgy, hogy az emlékek illata, úgy egybe, és én az is az új könyveket is mindig meg szoktam szagolgatni, de a régieket is végig szagolgattam az összesen, mert olyan jó érzés volt, így ugye azt mondják, hogy az illatok képesek a legtöbb emléket felidézni. Igen, és ezek a könyvek tele voltak azokkal a régi időknek, főleg ami nálunk is a nagymamámnál volt egyébként nagyon sok mesekönyv. Nagyon-nagyon jó érzés volt, úgyhogy ki tudja, bízom benne, hogy egyszer majd az én könyveim is így 20-30 év múlva valakinek ilyen jó érzés fognak
okozni. Biztos, ebben biztos vagyok.
Egyébként képzeljétek el, hogy nálunk a Máté a 4. születésnapjára kapott egy ilyen, tudjátok, egy ilyen fotókönyvet, és tudjátok, hogy nekünk nagyon sok ilyen fontosabb momentum meg van rajzolva. A Takács Vicca, a buborék rajzolt meg így nagyon sok ilyen emlékezetes eseményt az életünkből, és akkor a 4. születésnapjára a Máténak egy olyan ajándékot adtunk, ahol az elején ott van a család lerajzolva, a Máté a tortával, és boldog 4. születésnapot Máté, és egyébként meg magába ebbe a könyvbe, ilyen vastag lapos, az ő születésétől kezdve a 4. születésnapjaig fotók vannak. És ugye ez azóta bent van így a könyvek között, és egy kicsit egyébként neki ez olyan feeling, hogy az ott egy könyv az ő kis életéről, és olyan büszkere, és erre annyira vigyáznak, és azóta az Emma is nagyon-nagyon sokszor elő szokta venni, és pont azon gondolkoztam, hogy most még a mostani születésnapjára nem, mert hogy akkor úgy kimaradna belőle a Frida, de majd jövőre neki is szeretnék egy ilyet csinálni, mert hogy egyébként annyira büszke rá. Szóval egyébként erre például tökre kíváncsi vagyok, hogy így a lányok, tudom, láttam a fotókat, hogy amikor megérkezett ez a töménytelen könyv, és akkor úgy szembesültek ezzel, akkor az milyen pillanat volt nekik?
Extázis, tehát nekik is nagyon-nagyon tetszett, egyébként nagyon büszkék rá, tehát a még az első időszakban így hezitáltunk rajta, hogy mi a férjemmel ezt így oda-vissza átbeszéltük, hogy az újba például bekerüljön-e a könyv, vagy sem. Mert először azon az állásponton voltunk, hogy persze lehet mindenhova máshova, de saját óvjukba igazából nem tartjuk annyira szerencsésnek, mert hát ugye mégiscsak az ő történeteik, stb. De igazából az élet megoldotta ezt a helyzetet is, mert hogy ők annyira büszkék voltak rá, és vitték mindenhova. Tehát amikor megérkeztek hozzánk a könyvek az első adag a nyomdából, akkor nem mehettünk el otthonról sehova úgy, hogy ne hozták volna a könyvet, és mindenkinek megmutatták, hogy az ott az Olivia, meg az a Nono, meg itt a Beni kutyánk, tehát hogy még a postásnak is, aki becsöngetett, tehát hogy gyakorlatilag elkerülhetetlen volt az, hogy ők ezt mindenhol megmutassák. És hát ugyanígy elérkezett az első reggel, az Oviba is el kellett, hogy vigyük, és akkor hát olyan kicsit furcsán magyarázkodtam, hogy hát, mert ugye én beküldtem egy darabot az Oviba, hogy lássák, hogy megjelent, és szeretettel, és a többi. De a lányok megvitték a hónuk alatt a sajátjukat, és akkor hát mondtam, hogy hát ne értsék félre, ez nem marketing, meg kampány, meg egyebek, de egyszerűen az, hogy ők szeretnék bevinni, de akkor megbeszéljem meg, hogy be kell tenni a dobozba, és nem szabad onnan kivenni. És hát ugye bevitték, és hát utána igazából minden csoport, mindenki azt olvasta, és minden nap azt kérte, mert hogy annyira tetszettek ugye a történetek, ami
persze nyilván egyfelől nekem nagyon-nagyon jól esett, és jó érzés volt, és egy nagyon jó visszacsatolás volt, és aztán meg is beszéltük, hogy egyébként örülnek a könyvnek, és hogy nyugodtan maradjon is bent, tehát azóta ez így elmúlt, meg hát persze ez a kezdeti óriási lelkesedés is, tehát most már ugye nincs ez, hogy mindenhol vinni kell, meg mutogatják, de azért a mai napig, hogyha valahol mondjuk ő meglátja, ugye most bekerült a könyvesboltokba, tehát ez most egy új helyzet, vagy kinyitottak újra az üzletek, és ugye kapható a nagy könyvesboltoknál, akkor, hogyha ő azt meglátja valahol, akkor ugyanúgy felkiált büszkeséggel, hogy ha, ott van a mi könyvünk. Tehát, hogy ők ezt kicsit inkább ilyen többes számban kezelik, hogy tehát nem is azt mondják, hogy ezt anya írta, persze ezt is, de hogy igazából hogy ez a mi könyvünk így hangzik el sokkal inkább az ő szájukból. Ami persze nekem szintén jó érzés, mert úgy érzem, hogy ezáltal kicsit enyhül ez a fajta témakör, amit az előbb beszéltünk, hogy akkor ez most a gyerekekről írtam, és hogy ugye ez az egész dilemma, hogy akkor ezzel az ember most így visszaél, felhasználja, vagy hogyan is kell ezt az egészet kezelni, de amikor teljes természetességgel kezeljük mindannyian úgy, hogy ez a miénk, akkor egész más az érzés, ami hozzá kapcsolódik bennem is.
És akkor még arról mesélj, mert erre is nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen a majdnem keribrecsós élet a ingatlan jogászkodás után.
Én azt gondoltam, hogy azért lesz ez jó váltás, mert hogy akkor sokkal többet fogok ráérni, és nem kell bent lenni egy irodában, és nincsen ezzel annyi munka. Hát ez egy nagy tévedés volt
részemről. Isten hozott a szabad úszókhoz.
Igen, be kell lássam, hogy ez nem pont úgy működik, ahogy én azt elképzeltem, hogy napi néhány órában az ember az ihlettel megáldva leírja a gondolatait, és azok után a szájra kapnak a világban, és minden megy a maga útján, hanem hát igen, szembesültem vele én is, hogy ez nem, így, nem ilyen könnyű út, sőt azt kell mondjam, bizonyos szempontból sokkal-sokkal rögösebb út, mint az volt korábban, mert ott sokkal koncentráltabbak voltak a feladatok, a munkakör, az ügyfélkör, minden. Tehát ott az ember tudta, hogy mikor megy, mikor végez, mit kell elvégeznie, és ha azt elvégezte, akkor vége van. Itt viszont ugye ez a tipikus saját magad vagy a saját főnököd kategória, amikor 1000 millió listád van, feladatod van, és mindent te próbálsz megoldani, és akkor rájössz, hogy tulajdonképpen ahhoz, hogy legyen egy darab könyved, ahhoz kell építeni a kapcsolatokat, a reklámot, a megjelenést, az eladásokat, a webshopot kezelni, és az összes többi, amit most eszembe se jut, mert annyi minden van. És összességében azt kell, hogy mondjam, hogy hát nem könnyebb út egyáltalán, csak máshogy oszlik meg. Tehát még ugye egy kötöttebb munkánál ott kell lenni fizikailag is, és egy irodában kell lenni, és a többi. Itt hát látjuk, hogy ki gyerekkel, gyerek nélkül, mikor, hogy az ember megy, és ahogyan csak tud, csinálja, de nem mondom azt, hogy ez egy könnyebb út egyáltalán.
És akár hajnali kettőkor is írhatod a mesét.
Igen, hajnali kettőkor. Igen. Csak kárírásra reggel ugyanúgy fel kell kelni, mert egyébként még nem is lenne azzal gond, hogy kettőig írom, hogyha másnap 11-ig mindenki békén hagy. De hát tudjuk, hogy nem így működik, és ez a legnehezebb az egész mindenkinek szerintem, aki próbálja összehangolni ugye a család életet, meg a bármilyen tevékenységet, amit végez mellette, hogy a kettő összhangba legyen, és ne billenjen el egyik irányba sem a mérleg, úgyhogy ez szerintem nagyon nehéz, és nekem ez egy óriási kihívás.
És mikorra várhatjuk a második kötetet?
Hát nagyon bízom benne, hogy a terveink szerint, ahogy én azt elképzeltem, ősszel nyomdába tudom adni, és akkor az azt jelenti, hogy így késő őszre, tehát karácsonykor már a fa alatt lesz, de ugye ez azért mondtam az őszt, meg a karácsonyt így összekötve így fejben, mert hogy ahhoz, hogy ugye egy könyv karácsonyra a fa alatt legyen, ahhoz igazából már mondjuk novemberben a polcokon kell, hogy legyen, ahhoz, hogy novemberben a polcon legyen, ahhoz annak már októberben ki kell jönnie, ahhoz viszont szeptemberben nyomdába kell mennie, ahhoz augusztusban le kell adni. Tehát, hogy ez egy elég hosszas folyamat, és hát elég sok ilyen kérdőjel van benne mindig, de én nagyon bízom benne, hogy ez a kitűzött őszi dátum, ez meg tud valósulni, és akkor tényleg idén évvégén már ott lesz a fa alatt a második könyv.
Jaj, hát ma nagyon fog örülni neki.
Úgy legyen.
Nagyon várjuk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél és meséltél nekünk.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.
Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megteltitek az info@emamagazin.hu e-mail címen.
de megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélj Anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesélj Anyukám néven találhattok meg.
Ott ugyanis velünk, a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeiteket.
Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélj Anyukám.
Sziasztok!
De szépen mondtad!
Aha, gyakorlom.
Okay, és erre annyira vigyáznak, és azóta az Emma is nagyon-nagyon sokszor elő szokta venni. Bocsánat, csak elfogyott a levegő. Szóval nagyon sokszor elő szokta venni.
Szia, Timi, köszönjük, hogy elfogadtad a meg.
Timi, nagyon gyorsan lejut ez a csoki.
A műsor a Béton partnere.